Orbán Viktor miniszterelnök április 14-én jelentette be, hogy amint elérjük a 3,5 millió beoltottat Magyarországon, megnyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke rohamra számít a vendéglátóhelyeken. Flesch Tamás szerint azonban az ágazat teljes újraindításához további támogatásokra is szükség van. Varga Mónika interjúja.
Ez egy abszolút eufórikus állapotnak kell most jönni, hogy végre ki lehet szabadulni, és nem csak a fiatalok tekintetében, hanem azt gondolom, hogy középkorosztály, sőt idősek is ki fognak ülni egy teraszra, egy kávét, egy pohár italt meginni, vagy valamit megenni. Ettől függetlenül értelemszerűen ez utána vissza fog állni majd a normál kerékvágásba, úgyhogy én azért minden kollégát azzal kapcsolatban óvnék, hogy úgy számolja ki a nyitást és a nyitási költségeket, hogy ha pár hét múlva visszaáll egy normál kerékvágásba, akkor is tudja fedezni, mert tartalékok most már nincsenek. És arra számítunk, hogy ahogy a miniszterelnök is mondta, 4 millió beoltott után lehetőség lesz az éttermek belső tere, illetve a szállodák nyitására is. Bízunk benne, hogy ez valamikor május hónapban meg fog történni.
Vannak erre már ötletek, esetleg a kormányzattal tárgyalnak-e arról, hogy milyen intézkedések, biztonsági intézkedések mellett lehet a belső tereket is megnyitni?
Azt hiszem, hogy a szakma a tavalyi év folyamán tanúbizonyságot adott arról, hogy felkészült ezekre. Ha más nem mondjak, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen kidolgozott COVID kézikönyv, a fertőtlenítéstől kezdve, a maszkviseléstől kezdve minden olyan dolog, ami szükséges ahhoz, hogy kinyissunk. És hát értelemszerűen a legfőbb kérdés az, amiről még nincsen információ, legalábbis biztos semmiképpen, hogy vajon védettségigazolványhoz kötött lesz-e a belső terek látogatottsága, vagy nem. Ez egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hogy ezzel kapcsolatban mi fog történni.
Ön ezt jó ötletnek tartaná, vagy éppen ellenkezőleg ezzel megfelezni, megharmadolná mondjuk egy étterem a forgalmát, a vendégkörét?
Nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, mert ugye ez a járványügyi szakembereknek a dolga megítélni. Ha szakmabeliként azt kell, hogy mondjam, hogy jó lenne, ha ezt el tudnánk kerülni, és ez is a célja, minden szövetség erre tett javaslatot, hogy inkább jobb megoldás lenne talán kapacitásban korlátozni helyeket, a szállodát is, vagy vendéglátást is, de nem igazolványhoz kötni. Többek között azért is, hiszen az ott dolgozók egy része se lesz még beoltva, tehát mindenképpen lesz az üzletben olyan ember, aki nincsen beoltva.
Tárgyalnak-e valamiféle további központi segítségről? A szakma több szereplője ön is korábban elmondta, hogy mindenképpen szükség lenne ilyesmire. Esetleg erre születtek-e javaslatok? Van-e ezzel kapcsolatban valamiféle párbeszéd?
Mindenképpen nagy örömmel üdvözöltük tegnapi napon Varga miniszter úrnak a bejelentését, hogy úgy tűnik, hogy esély van arra, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulást legalább év végéig eltöröljék, illetve a szépkártyához nyújtandó szocó kedvezményt is. Tehát azt gondolom, hogy ezek fontos lépések, és a szövetség által javasolt pontokat a kormány figyelembe vette. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy a bértámogatásnak tovább kell folytatódni a nyitás után is. Mi erre legalább 3 hónapos időt jelöltünk meg. Nem tudjuk, hogy ez sikerül, ez nagyon jó lenne, és hát egy olyan dolgot is megpróbáltunk megemlíteni a kormánynak, és több beadványt adtunk ezzel kapcsolatban, hogy egyfajta újranyitási támogatás, visszanemtérítendő újranyitási támogatásra is szükség lenne. Tudjuk, hogy nagyon sok pénz, azzal is tisztában vagyunk vele, hogy a kormánynak a lehetőségei nem korlátlanok, ettől függetlenül ahhoz, hogy egy biztonságos újranyitás lenne, úgy érezzük, hogy erre szükség lenne.
Flesch Tamást, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnökét hallották. A balatoni kör vendéglátósai készek a teraszok megnyitására, a vendégeket pedig arra kérik, hogy ők is tartsák be a járvány elleni védekezés szabályait, mondta az Inforádiónak a balatoni kör hétfőn megválasztott új elnöke, a Villa Gréta cukrászda tulajdonosa. Szilágyi Lajost kérdeztem.
Nagy rohamra számítunk, természetesen időjárás függő. Ilyenkor tavasszal mindig azért az időjárás meghatározza azt, hogy hányan indulnak el, akár kirándulni, akár sétálni, akár gasztotúrára Balatonhoz. Tömegekre számítunk, és bízunk a tömegek bölcsességében, hogy betartják az alapvető szabályokat.
Fel vannak-e készülve a vendéglátósok arra, hogy fogadják a vendégeket? Elegendő volt-e a felkészülési idő, és mennyire kezdték el kitakarítani a vendéglátóhelyeket, föltölteni a készleteket, fölvenni az új munkaerőt?
Kétségtelenül nem volt túl hosszú az idő, a felkészülési idő, de óriási öröm a mi tagjainknak, a balatoni körvendéglátósainak, hogy már legalább a teraszok úgy néz ki, hogy nyitatnak, és a bejelentéstől számítva szerintem 5 percen belül mindenki azon kezdett dolgozni, hogy megfelelő körülményeket, megfelelő ételeket, megfelelő személyzetet találjon ahhoz, hogy ezt a rohamot ki tudja szolgálni.
Megvan az újrainduláshoz szükséges munkaerő? Mennyire kell most újraépítkezni, esetlegesen akár a nulláról?
Annyiban vagyunk szerencsések ebben a lehetetlen helyzetben, hogy ugye a balatoni kör már megalapulás óta az egész éves balatoni vendéglátásban hisz, állandó személyzettel dolgozik, és a tagoknak a 80%-a meg tudta tartani a személyzetnek az alapvető létszámát, amivel tud működni. Erre nagyon büszkék vagyunk, és tényleg köszönöm a kollégáknak is, hogy ezt megtették. Úgyhogy mi ilyen szempontból felkészülve tudjuk várni a vendégeket. Néhány kisegítő kollégára van még szükség, de szerintem ez össze fog állni a hétvégéig.
Mit tettek annak érdekében, hogy kitartson a személyzet? Mennyire nyújtott ehhez segítséget a munkahely megtartó bértámogatás?
Nyilván segítség volt, de önmagában ilyen hosszú idő bezárásra ez kevés lett volna. Mindenképpen a tagjaink tovább működtek, ahol lehetett elviteles szolgáltatásokkal. Ugye a borászoknál ez nem lehet kérdés, de akár a cukrászdákban, éttermekben átálltak az elviteles kiszolgálásra, és ez úgy, ahogy nem mondom, hogy minimális veszteséggel, de elviselhető veszteséggel átvészelték ezt az időszakot.
Hogy látja, hogy most az újrakezdéskor mi lehet a kritikus pont? Mitől tartanak?
Tartani nem tartunk semmitől, inkább kérjük az embereket a felelősségteljes vendégviselkedésre, tehát tartsák be a szabályokat mindenképpen, a tagjainknál a fertőtlenítők, a távolságok, minden adott ahhoz, hogy egy biztonságos vendéglátást nyújtsunk teraszon. Kérjük, hogy ebbe partnerek legyenek a vendégek.
Szilágyi Lajost, a Balatoni Kör új elnökét hallották. Az évtized közepére akár évi 40 ezer lakó ingatlan épülhet az ingatlan.com elemzése szerint Magyarországon. Ez egyben a megfizethető lakásárak egyetlen esélye is, mondta az Inforádiónak a hirdetési portál vezető gazdasági elemzője. Balog Lászlóval beszélgettem.
Az elmúlt évek tendenciái már előrejelezték azt, hogy most egy lakásépítési felfutás szemtanúi lehetünk. 2020-ban több mint 28 ezer új ingatlant adtak át, ami gyakorlatilag 11 éves rekordot jelent, és ha megnézzük a kínálatot, akkor abból az is látszik, hogy április közepén több mint 7500 új építésű lakóingatlant kínáltak eladásra, ami 56%-kal haladja meg az egy évvel ezelőtti állapotot, a 2019-es kínálatot pedig 81%-kal múlja felül. Ha a jövő évi lakásépítések előfutárának tekinthető építési engedélyeket vizsgáljuk, akkor abból az is látszik, hogy 2021 első két hónapjában több mint 2200 lakóingatlan kapott építési engedélyt, ami 2017 óta a legmagasabb szint. Ez a felfutás leginkább a családi iker vagy sorházak építésének köszönhető, tehát a 2016 és 2019 közötti lakásépítési boom, ami főként a társasházépítésekből táplálkozott, ez valószínűleg eltolódik a házak építésének irányába, amit egyébként a kereslet összetétele is alátámaszt, hiszen most már az érdeklődők 56%-a keresett házat, ami óriási növekedés, hiszen az előző években ez az arány csak 35-40%-os volt.
Területileg hova koncentrálódhatnak ezek az építkezések, tehát hol jelenhet meg ez az új lakás kínálat elsősorban?
Az eddigi lakásépítések leginkább a nagyvárosokra és Budapestre koncentrálódtak, illetve ezeknek az agglomerációs övezeteibe. Ami a 2020-as évek közepére változást hozhat, az lehet, hogy a kisebb települések is bekapcsolódhatnak a lakásépítési hullámba, amit leginkább az állami támogatások nagyobb mértéke ösztönözhet, illetve az a változás, amit a koronavírus következtében megfigyelhetünk a lakáspiacon, tehát már nem idegenkednek az emberek kisebb településre költözni, ahol zöldebb a környezet, és nagyobb a tér, nagyobb alaptöletű ingatlanokat lehet vásárolni ugyanannyi pénzből.
Az ingatlan.com elemzése azt is megállapítja, hogy ez az építési boom, talán nevezhetjük így is, egyben a megfizethető lakásárak egyetlen esélye is. Miért jelenthető ez ki, tehát mit lehet várni az árak oldalán ettől a tendenciától?
ez egy olyan körforgás, ami egymást erősíti, tehát hogyha nagyobb a kínálat, akkor ezt csak úgy lehet megépíteni, és ezeket a vállalásokat csak úgy lehet teljesíteni, hogyha nagyobb kivitelezői kapacitások is kiépülnek ezzel párhuzamosan, ha pedig nagyobbak a kivitelezői kapacitások, és korszerűbbek a lakásépítési módszerek, az fajlagosan olcsóbb építkezést tesz lehetővé, ami akár az árakban is megjelenhet. Ha pedig nő a kereslet, és nő a kínálat is ezzel együtt, akkor a kínálat bővülése növelheti a versenyt a vevőkért, ez pedig az eladói oldalról nem teszi lehetővé, hogy korlátlanul emelkedjenek az új lakásárak. Hogyha megfizethető áttartományban maradnak az új lakásárak, akkor az kihathat a használt lakások piacára is, vagyis hogyha nem épül annyi ingatlan, akkor ezeket csak drágábban tudják megépíteni az építési vállalkozók, és a kevesebb lakást könnyebben el lehet adni drágább áron, ami viszont begyűrűzhet a használt lakások áraiba is. Ezért nagyon fontos, hogy a kínálat tudja tartani a lépést a kereslettel, és kellő számú új lakás épüljön ahhoz, hogy az ingatlanárak a megfizethető áttartományban maradjanak.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjét hallották. A szokatlanul hideg idő miatt eddig is alig repültek ki a méhek a kaptárakból, az akácosok 50-60%-a pedig elfagyott. Így alig lesz idén tavaszi méz, mondta az Inforádiónak az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke. Bros Pétert kérdeztem.
Rendkívül kedvezőten alakult idén a tavasz eddig a méhészek és a méhcsaládok számára. Az északi megyéinkben mindössze 3 nap volt a tavasz, a kedvezőbb fekvésű déli megyéinken pedig 1 hét 9 nap. Ez azt jelenti, hogy ennyi napot tudtak repülni a méhek, ha 10 fok körüli a hőmérséklet, ha csak szemerkél is az eső egy picit, ha fúj a szél, a méhek nem tudnak kirepülni, és eddig ez jellemezte a tavaszunkat. Külső nektár és főleg külső virágpor hiányában nem tudnak fejlődni a családok. Ezt a méhanya a kaptáron belül érzi, hogy nem jön külső forrásból be tápanyag, táplálék, ezért leáll a betézéssel. Ilyen tájt egy méhanya normális esetben, átlagos években 1500-2000 betét rak le, most pedig ez néhány száz csak. Ez azt jelenti, hogy generációk maradnak ki, 21 nap múlva kelnek ki a méhecskék, ez a rendkívül rossz tavasz azt eredményezi, hogy nem lesz akácvirágzásra elég kiáró méhünk. Ha nekünk méhészeknek nincsen úgynevezett kiáró méhünk, amely hordja az akácnektárt, logikusan kevesebb akácmézünk lesz, de ha már az akácnál tartunk, meg kell jegyezni, nagyon sok gyümölcsfa elfagyott az országban, az akácnak március második felében már megpattant a virágrügye, ez az akácfa egy fagyérzékeny növény, így idén is sújtotta a kora tavaszi fagy az akácot. Néhány nap még kell, hogy lássuk az akác bimbók fejlődését, de már kijelenthető, hogy a tavait megközelítő nagy fagykár érte a magyar akácosokat. Biztos, hogy a magyar akácerdők 50-60%-a elfagyott, tehát nagyon nagy a baj, és ha még ezek után is érkezik bármilyen fagy éjszakánként, az már teljesen végzetes kimenetelű lesz a 2021-es akácméz termés tekintetében.
Említette azt, hogy mi generációk maradnak ki, ennek lehet-e hosszabb távú hatása, tehát olyan hatása, ami nem csak ebben az évben, nem csak idén lesz érzékelhető?
Nem, a mély generáció váltás hiányának és annak elhúzódásának csak rövid távú hatása van a mély családok életében, de ez a rövid távú hatás épp elég nekünk méhészeknek, ha esetleg megérkezik a jó idő, kivirágzik a repce, ez azt jelenti, hogy nem lesz elég gyűjtő méhünk, illetve, mint említettem, azokon az országrészeken, ahol épségben megmaradt az akácvirág, nem fagyott el, ott sem lesz elég számú méhünk a kaptárba, tehát ennek rövid távú hatása van, hogy ezekben a hűvös napokon nem tud az anya petézni, viszont ez a rövid távú hatás épp elég arra, hogy ismét az egyébként se jó helyzetben lévő magyar méhészek helyzetét tovább rontsa.
Az akácméz mellett akkor ezek szerint más mészfajtából is kevés lehet?
Ezt már most április közepén nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy szinte tavaszi méz. Tavaszi méznek hívjuk a repcevirágzás előtti fűzfák, gyümölcsfák virágaiból származó nektárból készített mézet alig-alig lesz.
Bross Pétert, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnökét hallották. Nem optimálisak a virágzás körülményei a hazai gyümölcsösökben idén tavasszal. A kajszi barackosokban a fagy okozott jelentős károkat, de a hideg miatt a beporzó méhek is elmaradtak eddig, mondta az Inforádiónak a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke. Kelemen Pétert kérdeztem.
Húsvét tavat követő hét fagyai után a múlt héten alacsony nappali hőmérsékletek vannak, felhős az ég, nem süt a nap, időnként ugye csapadék nehezíti a méhek munkáját, ami máshol persze üdvözlendő a mezőgazdaságban, de alapvetően egy kedvezőtlen helyzet van a házi méhek tekintetében mindenféleképpen. Magyarországon is az a realitás, hogy a gyümölcsösök 90-95%-át porzás tekintetében házi méhekkel segítik.
Milyen hatása lehet tehát ennek az időjárásnak egyáltalán virágzás szempontjából, hol állnak most a gyümölcsösök, és mennyire reális mondjuk az, hogy a gyümölcsösökben virágzás van, ugye a kajszínál lehetett hallani, hogy tetemes volt a fagykár, tehát hogy amelyiknél viszont virágzás van, ott viszont a méh nem érkezik, hogy beporozza a gyümölcsöst.
Nagyon nehéz erre az országot tekintve egységesen választ adni. Jelentős különbség van jelen pillanatban az ország déli, délnyugati, illetve észak-észak-keleti része között. Ez még egy átlagos évnél is jelentősebb különbség. Például a Dél-Dunántúl a március 10-e környékén már elkezdődött a kajszibaracnak a virágzása, addig ugyanez a virágzás kezdett, ez az észak-keleti ország részben csak március 30 és április 5 közé esett. Tehát fajonként változó, de esetenként akár 3-4 hetes különbségek is lehetnek. Például a cseresznye esetében egy nagyon fontos dolog az, hogy a méhek aktívan tudjanak repülni. Közvetlenül általam követett kertekben az elmúlt hét során, amikor ugye a fagyokat követően még az éppen maradt fajtánként változó 10-30-40%-nyi virág nyílása elkezdődött és zajlik, aközben a méhek nagyon keveset tudtak dolgozni. Ennek a hatását jelenleg nehéz megmondani, de mindenképpen aggasztó, mert ez általában további terméscsökkenést szokott okozni, hogyha a virágzás körülményei nem optimálisak, és egyelőre nem mondhatjuk azt, hogy optimálisak lennének. Az egyedüli pozitívum az az, hogy az alacsonyabb hőmérsékletek miatt viszonylag lassú a virágzásnak az előrehaladása, de ez csak akkor kedvező, hogyha egyébként közben a méhek tudnak dolgozni, ami eddig nagyon kismértékben volt igaz. Sokszor azt szoktuk mondani, hogy ha a méhecskéknek egy gyümölcsfaj virágzása során van egy-két nagyon jó napjuk, amikor tudnak repülni, akkor az azért nagyon pozitív irányban billentheti el ezt a mérleget. Tehát, hogyha most kialakulna egy pici jó idő, akkor azért még lehetne reményünk arra, hogy ez az eddigi nehézségeket valamennyire sikerül kompenzálni. Mindenféleképpen nagyon fontos lenne a Dél-Alföld és az Alföld Dunatiszai része miatt az, hogy a héten mindenképpen legyen 2-3 nap jó időnk, és utána pedig a meghatározó fontosságú a medgy és az alma termés szempontjából az egyre inkább azt gondolom, hogy a jövő hét és az azt követő hét, amikor a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyümölcsösöknek a jelentős részében a medgy és az alma az virágozni fog, és magyar gyümölcstermesztés volumenének szempontjából azt gondolom, hogy ez a legkritikusabb kérdés. Jelenleg az időjárás előrejelzés nem ezt mutatja egyelőre.
Mikor lehet azt megmondani majd, hogy mekkora gyümölcstermés várható idén mindezek függvényében?
Semmiképpen nem lehet ezeket a termésbecsléseket május második felénél, május végénél hamarabb lebonyolítani.
Kelemen Pétert, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnökét hallották. Érezhetően drágább lesz már a következő hetekben a sertéshús, de más állati termékek ára is emelkedhet a takarmányozási költségek drágulása miatt, mondta az Inforádiónak Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke.
Alapvetően úgy tűnik, hogy más világpiaci folyamatok is szerepet játszanak abban, hogy az élő állatok, különösen most ha az élő sertésre gondolok, akkor ennek az árában az elmúlt hetek során jelentős árnövekedés ment végbe. De a takarmány ár az a meghatározó. Azt kell látni, hogy tavaly a második fél évben elindult egy nagyon jelentős takarmány gabona árnövekedés. Vannak olyan takarmány gabonák, amelyeknek az ára 50-70%-kal magasabb most, mint egy évvel ezelőtt volt. Ez megjelenik a takarmány keverékek árában. Erre vonatkozóan pontos átlagadat nem áll még rendelkezésemre, de valahol 40% körüli az a takarmány keverék áremelkedés, ami az elmúlt néhány hónapban végbe ment. Emellett ugyanakkor a sertésnél ismét bejön Kína, afrikai sertéspest is története, ugyanis úgy tűnik, hogy nem sikerült megfékezni a vírust, és újabb jelentős megbetegedések vannak a kínai sertésállományban, ráadásul most már a modern új telepeken. Ami azt jelzi, hogy Kínában megnőtt a importkereslet a sertéshús iránt, és ez megint a világpiacon egy árfelhajtó hatással bír. Tehát legalább két tényező az, ami az elmúlt hónapokban, illetve az elmúlt hetekben az élősertés árának növekedését eredményezte, és úgy tűnik, hogy ezek a folyamatok egyelőre nem állnak le.
Mekkora drágulásra lehet készülni? Ugye tavaly májusban is volt egy jelentősebb áremelkedés, egy megugrás, az aztán csökkenő pályára került, de most mire számíthatnak a fogyasztók, tehát mekkora mértékű árnövekedéssel kalkulálhatnak? Kalkulálhatnak-e esetleg akkora mértékűvel, mint amekkora a tavaly májusi volt?
Először is olyan hullámzás jellemezte az elmúlt két év élősertés piacát a világpiacon, ami korábban talán soha nem volt tapasztalható. Ugye 2019-ben elindult egy nagyon jelentős áremelkedés. Itt bizony volt olyan időszak, amikor közel 50%-os áremelkedéssel szembesültünk egy éves időintervallumon belül. Majd tavaly valamikor április-május tájékán elindult egy árcsökkenés, amit aztán ősszel egy még jelentősebb árcsökkenés jellemzett, úgyhogy egy éven belül majdnem 30%-ot esett az élősertés ára a tavalyi évben, különböző világpiaci folyamatok okán, itt különböző vírusok befolyásolták a világpiacot, és ennek egyébként hatása volt a fogyasztói árakra is. Tehát tavaly a második fél évben a sertés húsok fogyasztói ára a hivatalos statisztikai adatok szerint is közel 10%-ot csökkent a második fél évben. Most ez a folyamat fordult ismét emelkedésbe, minek utána a takarmányárak és az élősertés árak ismét növekednek. Azt gondolom egyébként, hogy az első érdemi jelei a hús és húskészítmény növekedésnek, azok ezekben a hetekben lesznek majd érezhetők. Egészen még februárban is árcsökkenés volt a sertés tőkehús fogyasztói árában. Tehát ezt követően indult csak el az élő sertés árának is a növekedése, ami majd szépen lassan beépül a sertés hús és húskészítmények árába is a következő hónapok során.
Körülbelül egy olyan 20-25%?
Én ilyet nem mondok, nem mondhatok. A piacon egyébként rengeteg meglepetés is előjöhet még a következő hónapok során.
Éder Tamást, a Húsz Szövetség elnökét hallották.